Itt Valló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Bagdi Gábor főpolgármester helyettessel Osvai Péter beszélget. A beszélgetés második része következik.
Jobboldali győzelem után te is visszakerültél a politikába. A KDNP fővárosi frakciójának vezetőjeként tevékenykedtél.
Hát ez egy ilyen nehéz történet, mert ugye 94 után akkor elkezdtem a magánszférába dolgozni, és hát azt is, ott komoly feladataim voltak, és viszont kevés időm volt akkor, hogy a politikai ügyekkel foglalkozzam, mert ugye a család megélhetése, meg az új egzisztencia felépítése az némi idővetellet. Most 2002-ben fővárosi közgyűlési képviselő lettem, azért tartottam a politikai kapcsolatot, meg az ismerősi hálóban benne voltam, és 2002-ben erre már szántam energiát, úgy kerültem a fővárosi közgyűlésbe, és 2006-ban, amikor szintén képviselő lettem, akkor úgy döntöttünk, hogy a parlamentben, a fővárosban is megalakítjuk a KDNP frakciót, és történetesen engem választottak annak a vezetőjük. De mindezt én még úgy csináltam, hogy közben alapvetően a ingatlanfejlesztőként dolgoztam. Úgyhogy ez egy némi szintén kicsit elég időigényes volt, vagy nehéz feladat volt a két időigényes tevékenységet összhangba hozni egymásra. De azt nagyon élveztem a 2006 és 2010 közötti fővárosi képviselőséget, frakcióvezetést, mert tulajdonképpen így utólag visszatekintve nagyon komoly szerepünk volt abban, hogy a 90-től 2010-ig tartó Demszki korszaknak vége legyen, a város megindulhasson egy új fejlődési pályán, és hát ha egy utólag visszanézzük, valószínűleg a 2010-es nagy jobboldali kétharmados győzelemnek nem mondom, hogy meghatározó eleme, de fontos eleme volt, hogy a fővárosban a korábbi rendszerrel érzett nagyon komoly azonosulás meggyengült, és tulajdonképpen, hogy a fővárosban is alapvetően egy jobboldali fordulat következett be.
Mit tartasz a legfontosabb feladatodnak, mint pénzügyi főpolgármester helyettes? Ugye, mert a 2010-es fordulat számodra ezt is hozta, ezt a tisztséget.
Hát igen, ez egy nehéz döntés volt, hogy akkor most megint föladni egy tisztes polgári szakmát, és hát ugye ezek azért viszont olyan komoly pozícióban voltam, és megfelelő, hogy a közszférához képest lényegesen kedvező fizetési kondíciókkal. De hát most megint elérkezett egy olyan kérdés, mint 90-ben, hogy most szabad-e és kell-e beszállni. És ami számomra rendkívül vonzó volt, az az, hogy egy bizonyos értelemben kivételezett helyzetben érzem magamat. 1990-ben az országban volt egy rendszerváltás, annak nem első vonalban, de második vonalban valami módon részese vagy szemlélője voltam, és a fővárosban pedig a 20 éves Demszki korszak után 2010-ben volt egy rendszerváltás, és akkor annak is így a részese lehettem. Ennek volt azért egy nagyon komoly, hogy a vonzereje, kihívás, hogy egy ilyenben most még aktívabban és még tevékenyebben részt venni, ennek volt egy nagyon komoly vonzereje. Nem volt könnyű döntés, de akkor úgy döntöttem, hogy érdemes ebbe beszállni. Őszintén szóval nem bántam meg, mert nagyon sok feladat volt, sok munka volt, és egy romjaira szétesett pénzügyileg, teljesen eladósodott, gazdaságilag irányítatlan, szétesett rendszert örököltünk meg, és hát ebből kellett valamit csinálni. És úgy érzem, hogy az első ciklusban 2014 végéig ez nagyjából sikerült is. Több mint 170 milliárd forintos adóssága volt a fővárosnak, a BKV teljesen el volt adósodva, 76 milliárd forint adóssága volt még ezen kívül pluszba. Főváros értékes ingatlanainak nagy részét már eladták, privatizálták, számos közműciget privatizáltak, tehát azt lehet mondani, hogy a városnak nem csak a jelenét, hanem tulajdonképpen részben már a jövőjét is eladták, és akkor kellett kezdeni valamit ezzel a várossal. Mi azzal szembesültünk, hogy a 90 és 2010 közötti időszakban nagyon sok lehetőséget elszalasztott Budapest. Ingatlanfejlesztőként azt láttam, hogy Prága, Varsó kezd el húzni mellettünk, és lassan már nekünk Pozsonnyal meg Bukaresttel kell kezdeni versenyezni. ez rossz érzés volt, tehát éreztem, hogy itt van tennivaló. Azt gondolom, hogy sok minden sikerült is megváltoztatni. Tehát 2014-re a főváros működése az gyakorlatilag stabilá vált. Persze ez kellett az is, hogy a főváros vezetése és a kormány között alakuljon ki egy viszonylag dinamikus, de jó kapcsolat. De a dinamizmus ez most is érezhető, de a jó kapcsolat is megvan, és ebben az együttműködés eredménye lett, hogy azért a főváros adósságát a állam átvállalta, és nagyon sok olyan fejlesztést tud megvalósulni, ami fővárosi, de állami finanszírozásban történik. És bizonyos értelemben azt kell, hogy mondjam, hogy úgy érzem, hogy a 2014-ig a konszolidáció nagy részét úgy sikerült megoldani, és ebbe a ciklusban már végre előre is lehet tekinteni, tehát nem csak a régi ügyek, hogy is szokták ezt mondani, a csontvázakat a szekrényből kell valahogy rendbe tenni, vagy a szemetet kilapátolni, amely lehet kezdeni érdemben építkezni is.
Amennyire ismerlek, itt a beszélgetésünkből leszűrve, te egy újjáépítő, felépítő ember vagy, téged ez motivál, ezek a kihívások?
Hát ez talán egy kicsit akadt kérdése, és valószínűleg ezért mentem annak idején is közgazdász kutatónak, aki inkább ahhoz utávú dolgokkal foglalkozik, hogy ez kétségkívül, hogy valahogy engem mindig egész életemben, az emberek között nagyon sok van, aki mindig a jelenre koncentrál, vagy a múltba réved, vagy a jövőbe figyel. Én vagy úgy érzem, hogy a múltunk, a jelenünk és a jövőnk az, hogy egy ilyen közös nagy pályát alkot, és jó, hogyha ezt egybe tudjuk látni. És valóban, hát az annyiból jól látod, hogy ha valaki azt kérdezte, én politikusnak érzem-e magam, azt szoktam mondani, én nem érzem magam annak, de egy olyan embernek, akinek van 5 gyereke, most már vannak unokáim is, és akit érdekel az, hogy ezek a gyerekek a fölnőnek, meg ezek az unokák a fölnőnek milyen világba nőnek föl, és hogy nekünk ezért valami módon dolgunk és felelősségünk, hogy előre is tekintsünk, és ne csak a állnak éljünk. Ebből logikusan következik, hogy ha előre tekintünk, akkor most olyan dolgokat kell megcsinálni, ami majd 5-10-15 év múlva hozza meg a saját eredményét, de az ugyanolyan fontos lesz az akkoriaknak, mint a mostani mai ügyek nekünk. És erre most nem gondolunk, akkor később már lesznek olyan dolgok, amit akkor nem tudunk megtenni.
Szó volt itt a jövőről. Hogy látod Budapestnek, most nyilván a te szegmensedet, a te szemszögedet alapul véve, mi a legfontosabb tennivaló a jövőt illetően? Mire van leginkább szüksége ennek a városnak?
Pénzügyi gazdasági terület, amit én viszek, olyan értelemben egy kulcs terep, hogy az adja meg az alapját mindenféle jövőbeni bővítésnek, működésnek, fejlesztésnek. Hát, hogyha ezt rendbe tudjuk tenni, akkor ez megnyit számos lehetőséget. És én úgy érzem, hogy ebben rengeteget léptünk előre, tehát a fővárosnak most már olyan komoly, hosszú távú beruházásra is lehetnek, amik korábban nem voltak. Ugye nagyon fontos, hogy például most végre meg tudjuk oldani, hogy a 3-as metró 20-valahány év után, nem 20-valahány év után, ez már sokkal régebbi ez a metró, de több mint 20-valahány év óta napirenden, hogy fel kéne újítani, és végre most úgy néz ki, hogy sikerül, és ez csak egy példa a sok közül. Tehát rengeteg minden elmaradt 1990 és 2010 között, amit megpróbálunk most pótolni, és hát ennek meg kell teremteni a pénzügyi gazdasági alapját. Ha nincs pénz, akkor sajnos nem tudunk mit csinálni, akkor csak szép terveink maradnak. És úgy érzem, hogy ebbe az ügybe nagyon sok mindent megtettünk, és most úgy látom, hogy a következő évek városfejlesztési elképzeléseinek az alapját az többé-kevésbé sikerül költségvetésben is megteremteni. De ha látszódnak eredmények, erre kérdezem, akkor én azt mondom, hogy ezek az ívek azért szépen látszódnak. És nagyon nehéz ezeket a nemzetközi összehasonlításokat egybevetni, mert rengeteg nemzetközi összehasonlítás létezik, kezdve a legjobb szállodától, folytatva a legjobb fürdőig, és hadd ne folytassam, rengeteg ilyen van, turisztikai célpontokig, melyik a legjobb befektetési lehetőség, tehát a városokat ezer szempont alapján rangsorolják. Az azért látszódik, hogy egyre több ilyen rangsorban Budapest, vagy valamelyik budapesti helyszín egyre előrébb kerül, vagy éppen az ére kerül. Ez egy jó érzés. De ha valamilyen objektívebb mutatót szeretnék, ami így idősorosan is összehasonlítható, akkor egy olyanra kell hivatkoznom, amit minden évben elkészítenek, és a városok élhetőségére vonatkozik. Az egyik ilyen a Economist Intelligence Unit, ami ugye a Economist újságnakhoz kötődik. Ők minden évben a világ 140 nagy városát élhetőség szempontjából rangsorolják, és itt már tudunk 7 év után azért összehasonlításokat tenni. Föl is írtam valahova magamnak itt a számokat, hogy ne rosszat mondjak. 2010-ben a 140 városból Budapest az 55. volt, és most 2017-ben a 36. Hát 55. helyről 19 helyet léptünk előre 7 év alatt, és ha ez az évenbeli bontást megnézzük, akkor pont visszatükrözi ez a mutatószám azt a tervet, amit mi elképzeltünk, hogy az első 4 évben a város működését kell stabilizálni. De azt hiszem, hogy ez sikerült is, mert érdekes módon 2010-ben 55-ek voltunk, ahogy mondtam, és 2014-ben az 50-ek. Tehát javultunk, de nem túl sokat. És utána az utóbbi 3 évben ez a javulás már fölgyorsult, hiszen már 2015-re 5 helyet javultunk, utána 2017-re tulajdonképpen 9 helyet 2 év alatt. Tehát az azt jelenti, hogy az a tendencia, amit terveztünk, hogy először ugye stabilizálni a helyzetet, és utána a 4 év után talán az eredmények is mutatkoznak, az szépen látszik is, hiszen most már egyre gyorsuló tempóban javul a helyezésünk, és ez azért is örömteli, mert ez a helyezési javulás 2 tényezőnek tudható be. Az egyik az, hogy itt egy pontszámot állítanak meg a kutatók, akik vizsgálják a városokat, és vannak olyan városok, ahol csökkent az a pontszám, amit elértek. Nyilván az, aki ugyanott maradt pontszámban, az önmagában is előrébb került, de Budapest ebbe a mutatószámban egyre magasabb pontszámot ér el, tehát a helyezésünk annak is objektíve is javul, mert egyre több pontot érünk el, tehát nem csak azért, mert kiesnek alólunk, vagy máshol esetleg olyan feszültségek jelentkeznek, amit nálunk nem, hanem egyre jobb Budapest megítélése ilyen mutató alapján is.
Milyen tényezőket vesznek figyelembe itt az élhetőség megállapításánál?
Hát ez ugye minden vizsgálat más tényezőket vesz figyelembe. Itt ez egy élhetőségi rangsor, tehát itt ilyeneket, mint a kultúra, környezet, ezekben Budapest kiemelkedően jó, egészségügy, stabilitás, az infrastruktúra, oktatás, nem tudom, hogy azt említettem, mert ilyen típusú mérőszámaik vannak, és ezekből rakják össze a városokat. És hát ezekben azért különösen a kultúra tekintetében, meg a környezet tekintetében Budapest rendkívül jól áll. Ugye ezzel mi mostani városvezetők büszkékedhetünk, de hát ez nyilván nem a mi érdemünk, hanem azoké az elődeinké, aki ide tette le ennek a városnak, vagy ezek a város egyes részeinek alapjait, de hát Budapest gyönyörű elhelyezkedésű, csodás város, Duna két partján, tehát mindig öröm külföldi vendégeknek Budapestet megmutatni, mert mindig leesik az álluk, és azért ezt jó érzés látni.
Sokat beszéltünk munkáról, szakmáról, arról is, hogy milyen sok időt vett ez igénybe, de hát neked családod is van, sőt szép nagy családod, mondod, hogy 5 gyermeket, sőt most már unokák, nagy apja is vagy. Hogyan tudtod, vagy hát tudtad főleg, amikor olyan nagyon sok minden volt egyszerre a szakmai életedben összeegyeztetni a munkádat, meg a családi életedet, hogy tudtál mindkét fronton helytállni?
Nyilvánvalóan az embernek csak 24 órája van egy napban, és aludni is kell, meg pihenni is kell. Tehát így visszatekintve azt gondolom, hogy nyilvánvalóan, hogyha az ember egyik oldalon túl sokat vállal, az valahol a másik területen hiányt okoz. Tehát ez az összeegyeztetés, ezt az ember kényszerből megcsinálja, de így visszatekintve sose tudhatja, vagy mindig meg kell vizsgálni, hogy a legjobb döntés hozta-e, vagy nem. De nyilván minden egyes többlet munkára fordított idő a családtól megy el, és hát ezt így az élet majd megmutatja, hogy ez milyen áldozatokkal járt, mert nyilvánvalóan, amikor az ember nagyon sokat van benne a munkahelyén, akár esetleg napi 18 órát, akkor nyilván kevesebbet tud a családdal foglalkozni, akár a életfeltételek megteremtésével, akár az a mindennapi foglalkozással, amit a gyerekek igényelnek, joggal elvárnak, és ahhoz, hogy egészséges felnőttek legyenek, erre szükségük is van. És nyilván voltak olyan időszakok, ahol ez kevésbé sikerült, volt, amikor jobban. Úgyhogy ha a kérdés az, hogy sikerült egyeztetni, hát próbálkozik az ember, én is próbálkoztam, hogy sikerült-e vagy nem, hát ezt mindenható tudja csak megmondani.
A mindenhatóval kapcsolatban a hited mennyiben segítette, vagy segíti a munkádat, akár a magánéletedben, tehát mit jelent számodra?
Én alapvetően, és ez meghatározó az egész életemben, alapvetően nem hiszek a gondviselésben. Valahogy ez a piarista neveltetésből adódik. A piarista neveltetés mindig egy nagyon gyakorlatias és pragmatikus neveltetés volt, de a gondviselésben tett hitem az meglehetősen erős, és valószínűleg innen származik. És ez, erre szükségem is volt, mert ugye, ahogy látszódik, azért az életemben volt egy-két nagyobb váltás, és egy-két olyan helyzet, amikor nem igazán látszódott, hogy éppen milyen lesz a holnap, vagy a holnap után is. Ezekben a helyzetekben az ember hajlamos a kétségbeesésre, meg a reménytelenségre, vagy egyáltalán arra, hogy ne lássa a jövőt. És hála jó Istennek, nekem mindig ilyen nagyon bíznak a gondviselésben, ezt ismétlem, és ráadásul a piaristák egy rendkívül pozitív istenképet rajzoltak föl nekem, ami egy szerető és gondoskodó Istent rajzol föl, és nem pedig egy büntető Isten, tehát ez is segített talán abban, hogy higgyek abban, hogy a dolgok lehet, hogy ma éppen nem látom, hogy miért és hogyan alakulnak így, de majd valahogy össze fognak állni valamilyen egységes egész, nem biztos, hogy nekem ezt már most tudnom kell, majd később ez majd összeáll. De hogy erre egy pozitív példát is mondjak, vagy hogy ennek a megvalósulását a saját életemben úgy látom, hogy ahogy beszélgettünk róla, nagyon sok mindent csináltam az életem során, és ebben egy része tudatos döntés volt, egy része pedig mondjuk úgy, hogy az élet játékszereként dobált ide-oda, amoda. Most azt látom, és ezért is vállaltam ezt a főpolgármester helyettességet, hogy viszont ennek eredményeképpen olyan sok területen szereztem, és hát nyugodtan mondtam, hogy viszonylag jelentős szakmai tapasztalatot megtudást, hogy ezt a rendkívül széles területet a legtöbb részén szakmailag uralni tudom, mert különböző munkahelyeimen voltak hasonló tapasztalatok, hogy itt a két szélsőséget mondjam, hogy például a ugye makrogazdasági kutatóként ugye az országos szintű pénzügyeket is át tudom látni, és nyilván ebből következően a fővárosit is talán jobban, és hát amikor évekig meg céget vezettem, akkor meg a napi gazdasági ügyekben is részt kellett, hogy vegyek, tehát az a sajátos helyzet, ami a főváros életében megvan, hogy a nagy makroszintű dolgoktól, vagy legalábbis 2 milliós város makroszintű dolgaitól a Pityaner napi szerződéses ügyekig az embernek legyen valami rálátása. Abban egy nagy segítséget kaptam azáltal, hogy korábban ennyi helyen dolgoztam.
Így beszéltünk itt a gondviselésről, hívő ember vagy hívő ember lévén, gondolom a Bibliát is forgatod, illetve van olyan igehely a Bibliából, amely valamilyen szempontból fontos vagy érdekes lehet a számodra, illetve hogy olyan történet az életedből konkrét mozzanat, amely egy-egy ilyen bibliai igehelyhez köthető, és hogyha van ilyen, akkor megosztanád-e ezt velünk, tehát az igehelyet is magát, meg egy ilyen történetet is.
Természetesen ebben készültem, mert magamtól nem lennék a helyzetből, hogy itt egy bibliai ige helyet rögtön improvizáljak, és helyesen idézem, és összekössem egy élménnyel, de azért hadd mondjak egy idézetet. A rómaiaknak írt levélből: a reménységnek Istene pedig töltsön be titeket minden örömmel és békességgel a hívésben, hogy bővölködjetek a reménységben a Szentlélek ereje által. Na, hát ez a mondat nem annyira egyszerű, és nem annyira
de gyönyörű,
érthető,
szép.
De egy szép mondat, is szeretem a nyelvezetét, de nekem ez egy személyes élményhez kötődik valamilyen módon. Édesapám 88. évében halt meg, egy eléggé határozott, bátor és eltökélt ember volt, akinek nagyon határozott véleménye volt, néha megfelelbezhetetlen véleménye volt a dolgokról, tehát egy kemény karakán ember volt. Öreg korában azért már, amikor érezte, hogy gyengül, akkor nagyon tudatosan készült arra, hogy előbb-utóbb el kell menni, tehát olvasott, gondolkozott, tehát lélekben készült a halálra. Nem nagyon szoktunk milyen mély dolgokról beszélgetni, hát férfi emberek között azért az ritkaság, hogy itt, ami az ember szívét nyomja, tehát elbeszélgetünk, hogy vagy, mint vagy. Egyik alkalommal arra a kérdésre, hogy vagy, akkor azon kívül, hogy mondta, hogy tulajdonképpen fizikailag meg lelkileg jól, de azzal folytatta, hogy jól vagyok, csak az a félelem ne bujkálna ott bennem. Hm. És ez a mondat volt egy kicsit, ami engem megragadott, és nem tudtam, hogy hova tenni, mert milyen félelem. Mert hogyha arra gondolok talán, hogy a félelem a betegségtől, vagy a fájdalomtól, az agyanom, hogy ő azon már túl volt. Hogyha esetleg arra gondolok, hogy a félelem a kiszolgáltatottságtól, a tehetetlenségtől, vagy a haláltól, talán ez jobban inkább benne lehetett a gondolataiban. Ezen gondolkoztam, és arra jutottam, hogy akkor valószínűleg vannak olyan kérdések, amire itt ebben az életben nem kapjuk meg ezt a választ, talán majd a túlvilágon, de hogy visszatérjek az idézetre, de abban azért nagyon bízom, hogy amikor aztán néhány hét múlva elment a halál, akkor a szívében lévő békesség az már feloldotta azt a félelmet, amiről egy korábbi mondatában szólt.
Köszönöm szépen. És köszönöm szépen a beszélgetést is. A munkádhoz és az élethez Istenünk bőséges áldását kívánom.
Hát ezt köszönöm szépen, és ezt viszont kívánom.
Bagdi Gábor főpolgármester helyettessel Osvai Péter beszélgetett.